Kedves hallgatók, folytatjuk Csevegő című műsorunkat, melyben Tóth Norbian vendégem. Eddig a tanulmányaidról beszélgettünk, és még egy kicsit maradnék ezeken a vizeken, mert hogy számomra tényleg nagyon érdekes ez, hogy én éreztem magamon, hiába érdekelt a biológia, éreztem magamon, hogy ez nem nekem való. Tényleg nagyon érdekes, hogy van gyomrod hozzá, van lelki erőt hozzá. Volt nálad olyan pillanat, akár a munkád során, amikor azt érezted, hogy hú, ez most egy nagyon gyenge pont, és nehezen bírod lelkileg?
Természetesen gyenge pontok mindig vannak, úgyhogy nyilván van olyan eset, amit az ember nehezebben visel, de nagyon jó mentoraim voltak, akik megtanították, hogy hogy kell ezeken átlépni, vagy átjutni, és próbálom ezeket pozitív pillanatokkal is ellensúlyozni. Szóval, ahogy mondtad is, azért ehhez néha gyomor kell, néha kis lelkierő, és meg kell tudni beszélni, hogy aztán melyik kínaiba menjünk ajánlni. Tudnám megfogadni talán ezt jól. Amikor a szakdolgozatomat írtam, az eleve egy gyenge időszak, mert hogy az nagyon húzós. Egyébként is nekem meg volt két félállásom is mellette. Úgyhogy ott nem a munka miatt volt ez az egész nehéz, hanem az időmenedzsmentet jól kellett összerakni, akkor még meg kellett felelni a munkahelyen, meg még készüljön az ember a vizsgákra, írja meg a szakdolgozatát időben, és akkor még voltak ugye kötelező gyakorlatok, ami például nálunk az ápolói szakirányon az utolsó fél évben, ez úgy néz ki, hogy heti 5 nap, 8-tól 3-ig ott van az ember, és akkor adott kórházi osztályon gyakorlatozik. Mondjuk. De ez a mentőtiszt hallgatók meg is ugyanez, csak kiegészítve természetesen mentős gyakorlattal is.
Elég nagy a nyomás már a tanulmányok alatt is, aki ezt a hivatást választaná. De végülis ez valamilyen szempontból jó, nem? Mert felkészít a való életre, hogy majd mi vár kint. Mert gondolom azért most, hogy már csak a munkának élsz, tehát hogy a tanulmányokat befejezted, ezt is bírni kell.
Igen, volt aki útközben kiesett ilyenek miatt, vagy hogy például bekerülsz egy bonctermi gyakorlatra, ott azért látsz dolgokat, és akkor ott el tud dőlni, hogy érdemes ezzel tovább foglalkozni. Lehetsz nagyon okos, tényleg szeretheted ezt nagyon, de ha kiájulsz a betegek mellől, akkor, és nem tudod ezt megszokni, akkor az hosszú távon nem biztos, hogy ez a te szakmád lesz. És azért voltak rosszul például.
Volt olyan időszak, amikor így megkérdőjelezted, hogy biztos nekem való-e ez a hivatás?
Magát a mentőzést nem. Én azt mindig, a pozíciómat benne, amit mondtam is, de alapvetően én úgy állok hozzá, hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy amikor dolgozni megyek, az minden egyes nap, egy nap a paradicsomban. Úgyhogy amíg szereti az ember csinálni a munkáját, addig ez tök jó. Én szeretem csinálni.
Számodra miért fontos ez a hivatás?
Ki tudok teljesedni benne. Nyilván érzés, mert érzés is ez, hogy szeretem. Hogy ez olyan érzelmi kötődés, amivel, vagy hogy így nehéz logikusan megmagyarázni. Nagyon jó a közösség, amikor bemegyek a mentőállomásra, akkor tök jókat lehet beszélgetni. Ott vár egy mentőautó, ami azért most már elég menőn is néz ki. Akárhogy nyugodtan. Nyilván persze, hogy tudunk segíteni az embereknek, hogyha olyan, valakinek nem kell, mégis mentőt hív, vagy mások hívnak rá mentőt, úgyhogy ezek mind ilyen jó élmények. És hogy a történetek, amiket néha elmesélnek a öreg nénik, nem tudom, combnyaktöréssel, amikor épp megyünk be, akkor ahogy elmesélik az élettörténetüket mondjuk, és az emberek annyira különlegesek tudnak lenni, vagy különfélék tudnak lenni, hogy sokszor elgondolkozunk, vagy elgondolkozom rajta, hogy mennyivel más napokat, és vagy mennyiféleképpen más napokat is oszthatott volna az élet, mint amiket én kaptam.
Ez valóban nagyon elgondolkodtató, én is, hogyha beszélgetek emberekkel, sokszor így megérint az, hogy más éppen hogy éli az életét, és akkor elgondolkodom, hogy én mennyi mindenért adhatok hálát.
Igen, de amúgy valóban ez is benne van. Abszolút. De hogyha már csak érdeklődéssel tekint az ember, akkor is az nyilván nekik is kényelmesebb. És akkor néha ők is kérdeznek, és akkor elkezdik beszélgetni, fel egy közös téma. Ha elterülődik a figyelme, akkor mindenki jobban visel minden fájdalmat, vagy minden gondot. De hogy ez egészen onnan indul, hogy mondjuk egy kisgyereknek csinálunk egy kesztyűlufit, vagy nem tudom, most már vannak játékok, amiket oda lehet adni a gyerekeknek, akár alapítvány, akár céges, nem tudom, ilyen kis
kesztyűlufit
becsomagolva. Na igen, kis cuki.
Ez nagyon jó.
Hogy nyugodtabbak legyenek, egészen igen a komolyabb beszélgetésekig. Ami tud, vagy mondjuk volt, aki érdeklődött a mentő iránt, ugye. Most, hogy bejött a mentőtender, és jönnek az újabbnál újabb mentőautók, ezek azért elég királyak, akár hogy nézem, és ezzel én szoktam is menőzni, hogy a legmodernebb mentőautóban ül, vagy fekszik a beteg, ami jelenleg így elérhető.
Uh-huh.
És akkor volt egy úr, és megkérdezte, hogy hát jó, csak hogy így nem figyelte, és belülről nem látja, hogy ez milyen. És hát mondom, ez egy Mercedes Sprinter. És akkor igen, tök. És elkezdtük beszélgetni a mentőautóról. Neki ez volt éppen akkora megnyugtató, nem az élet története.
Hát igen, ez is biztató, hogy fejlődik maga az eszközpark is. Hogyan telik nálatok egy nap, mikor felveszed a szolgálatot? Van egy ilyen általános, standard dolog, ami mindig megtörténik? Hogy néz ki egy napod?
Van standard verzió, amit meg kell csinálni minden szolgálat lépésnél. Most ezt a koronavírus kiegészíti azzal, hogy ahogy belépünk a mentőállomásra, akkor hőmérőzés van instant, amit vezetni kell. Természetesen, mert hogy nyilván aki beteg, az nem dolgozhat, vagy logikusan. Korábban nem volt ilyen hőmérőzés, akkor is ez állt, hogyha beteg vagy, maradjál otthon inkább. De hogy most ezt vezetni kell, hőmérőzés van. Utána én megnézem, hogy ha nem néztem meg korábban, melyik autón vagyok, megnézem, kivel vagyok, és akkor elmegyek átöltözni. Az egyik fontos szabály, amit megtanítottak nekem, például Cegléden, hogy mindig válts időben. Ami azt jelenti, hogy mondjuk a 7 órára megyek dolgozni, akkor én szeretek fél hét előtt ott lenni mindenképpen, mert hogy ez nekem is jól esik, hogyha időben váltanak. Mert hogyha én nem vagyok bent, és ki kell vonulni annak az egységnek, akit leváltok 6:25-kor, akkor az én lelkemnek is szar, neki meg tök kellemetlen, mert hogy lehet, hogy ő 24 órája dolgozik, és ki kell vonulnia még egyhez azért, mert én nem voltam ott időben. Úgyhogy én időben szoktam bemenni, ez fontos. Átöltözem, rendbe rakom a kis cuccaimat, és akkor kimegyek az autóhoz. Minden egyes váltás előtt, vagy minden egyes szolgálatba lépés előtt, ha nem is váltunk, az autó felszerelését nagyon ajánlatos átnézni. Mondanám kötelező. Mert minden szintű mentő autónak megvan a kötelező felszereltsége, hogy minek kell benne lennie. Nagyon sok mindenből az is benne van, hogy mennyinek kell benne lennie.
Nem minden mentő autó tartalmaz minden eszközt.
Nem minden. Különböző típusú mentőautók vannak, különböző típusú felszereltséggel, és különböző számú, illetve kompetenciájú mentő dolgozóval. Ez egészen onnan indul el, hogy egy darab mentőmotor, egészen a mentőhelikopterig is mondjuk.
Tényleg. Helikopter, jól tudom, hogy csak megyei jogú városokban van?
Nem,
ez is változó?
7-es darab helikopterünk van. Mármint, hogy nem darabszámra kopter, hanem hely, ahol helikopter van az országban. Úgyhogy nincs mindenhol, de ezek lefedik nagyrészt az egész országot. Úgy lett kitalálva a rendszer, hogy negyed órán belül bárhová oda tudjon érni mentőautó. Vagy bármi másik, vagy kopter, vagy bármi, éppen valami oda tudjon érni, ami mentőfeladatot képes ellátni. Ezt nyilván mondjuk az alpokban ez egy nehezebb kérdés, ahol különlegesebb egységekre is szükség van. Itt is van amúgy jó néhány, de hogy így tök jól ezt meg tudják oldani. Elméletileg. Úgyhogy visszatérve, igen, átnézem az autót, szolgálatba lépek, és akkor várjuk a hívást lelkesen, meg még van egy kis papírmunka mindemellé.
Volt olyan eset, amikor nem tudtatok segíteni?
Persze.
És ezt hogy tudod ilyenkor lelkileg földolgozni? Nagyon mélyen megéled, magadra veszed?
Már nem. Mint mondtam, elég jó mentoraim voltak, vagy hát vannak most is, akik ezt segítették, és azért mondom, hogy az egyik mondat például egy ilyen után, hogy kell tudni beszélni, hogy melyik kínaiba menjünk ebédelni. És hát igen, úgyhogy nyilván van, ami mélyebben megérint, nyilván van, ami kevésbé mélyen érint, de hogy ott szoktam megkülönböztetni azt, hogy egy szolgálat jó nap volt, vagy nem, hogy meghalt-e valaki, vagy sem. Ha nem, akkor történhetett bármi, az egy jó nap. Ha igen, akkor utána történhet bármi, az valószínűleg nem az.
Annak ellenére sem, hogyha más mindenki meg sikerült segíteni?
Igen. Ez, nem tudom, lehet, hogy az én védelmi mechanizmusom, hogy ez így alakult ki bennem. De talán ez szokta így eldönteni ezt a kettőt. De hogy igen, ezt az ember vagy megtanulja kezelni valahogy, akár a saját módján, akár segítséggel, mert hogy van lehetőségünk segítségre, minden egyes régióban van pszichológus, akivel el lehet beszélgetni, hogyha ezt az ember nem bírja, vagy olyan élmény van. Például egy gyerkőcnél azt azért mindenki nagyon nehezen viseli. Ott, hogyha olyan, igen, akkor be lehet menni a pszichológushoz, és akkor el lehet vele erről beszélgetni, ahogy van. Ez olyan például, mint a mozdonyvezetőknél, csak ott kötelező, ha elütsz valakit, akkor kötelezően elküldenek a pszichológushoz. Itt nem kötelező, itt lehetőséged van rá, és ezt nyilván te döntöd el, hogy élsz-e vele vagy sem. De hogy ezzel az ember előbb-utóbb megtanul élni, hogy ez ezzel jár.
Kollégák között tudtok beszélgetni erről, hogyha esetleg valami olyan eset történik, amit nehezebben viseltek el?
Persze, sőt, szerintem ott érdemes. Vagy hogy, hogy hazavinni ezeket a dolgokat sosem jó, mert otthon romboló tud lenni. Például, mert főleg, hogyha mondjuk a párom vagy családom, nem tudom, nem ebben él, vagy nem ebben dolgozik, akkor ők ezt másképp viselik, úgyhogy szerintem hazavinni a munkát ilyen szempontból.
Abszolút. Igen.
És hogy akkor ki mással, hogyha nem velük, és akkor ott a kollégák között ezt így meg lehet beszélni, hogyha olyan. De mint mondtam, ezt szépen lassan így elkezdi megtanulni az ember, és akkor már csak azokat kell tényleg megbeszélni, vagy azokat engedi ki az ember magából, ami ilyen nagyobb hatást gyakorol, mondjuk mi közeli.
Van olyan szerencsés eset, amit szívesen elmesélnél?
Igazából nem emelnék ki senki, semmiet, vagy semmelyiket, az a király, hogy nagyon sok szerencsés eset van. Vagy mindenki, aki lehet segíteni, ez tök jó. Ez tök király, és hogy ezek közül talán nincs olyan, hogy hú, ez most kiemelkedik bármi miatt is, és hogy ezt egészen a kicsitől nézve, nem tudom, eltörik a lába, és tudsz neki segíteni egészen onnantól kezdve, hogy egy sikeres újraélesztés, ami után mondjuk besétál a mentőállomásra az illető megköszönni, ez a skálán nagyon sok mindent lefed. Mert hogy azért ilyen is van. Úgyhogy ezek mind sikerek természetesen.
Pár perccel ezelőtt még említetted, hogy az egyik kikapcsolódási módod az a túrázás, amikor a vizsgai időszakban is kicsit besokaltál, és szükséged volt egy kis nyugira, akkor elindultál a kék túrára. Ez hogyan jött neked, hogy épp pont a túrázás legyen az egyik módja?
Ez onnan jött, hogy hosszú távú tervem megcsinálni az El Camino-t, remélem egyszer össze is jön, és ahhoz gyakorolni kell, vagy hogy azt, ha az ember nem fél év alatt akarja megcsinálni, akkor hasznos, hogyha arra rákészül egy kicsit.
De a magyar szakaszát szeretnéd megcsinálni, vagy a teljeset?
A Camino-nak a spanyol részét főleg.
Tehát akkor, hogy gyúrsz rá egy kicsit, és akkor
ennyi. Igen, és arra jó a kék túra. Úgyhogy az volt az első, hogy akkor azért kezdek el. És aztán szintén kettő legyet üthettem egy csapásra, mert hogy akkor jött ez a kis mély pont, hogy akkor azért is megyek túrázni, hogy akkor ezt is megvitassam magammal és a jó Istennel, hogy ezt hogyan kéne tovább csinálni.
Belemertél fogni egyedül a túrába?
Persze.
Tehát, hogy nem lett volna motiválóbb, ha ott van melletted valaki?
Semmiképpen. Pont az volt a cél, hogy egyedül menjek. Vittem magammal egy függőágyat, meg polifómot, és akkor így, ha úgy volt, tudtam éjszakázni, vagy ugye a cserkészet az mindig is közel állt hozzám, és most is szeretem csinálni, és nagyon jó. És emiatt vannak természetesen kapcsolatok is, úgyhogy például Szombathelyen egy cserkész csapat otthonában volt szerencsém egy éjszakát eltölteni. Egy régi ismerős társaságában, és hogy ezek azért tudtak, vagy hogy ki tudtak emelni abból a közegből, ahol voltam. Nyilvánvalóan a szaktársaimmal ezt nem beszéltem, vagy hogy nyilván megbeszéltem, de hogy pont az volt a lényeg, hogy ne ők legyenek ott. A családom ezeket ugye átélte velem, semmi újat nem tudtak ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan mondani. A munkatársaim ugyanez, kellett egy olyan közeg, ami nem az. És hogy ezt vagy egyedül tudtam megcsinálni, vagy olyanokkal, akik ehhez egyáltalán nem kapcsolódnak.
És jellemző még azóta is, hogy esetleg nem feltétlenül akkor, hogyha egy kis nyugalomra vágysz, vagy kérdésekre szeretnél választ kapni, tehát hogy csak jó időtöltésként elindulsz egyet túrázni?
Persze. Én jelenleg Budapesten élek, és innen elég sok minden megközelíthető, amit én nagyon szeretek. A prédikáló szék az például egy nagyon kedvenc helyem, ahová nagyon szeretek járkálni, mert nagyon könnyen elérhető. De ilyen például Visegrád is, innen az is gyakorlatilag nagyon könnyen elérhető.
Igen.
És egy laza kis light-os túra, úgyhogy ezek mindig jó pontok, ahová lehet menni, ha nincs új. De természetesen a távolabbiak is jó, csak oda több időt kell szánni. Az egynapos túrákra inkább ilyen közelebbi célpontot választok.
Van még más módod ahhoz, hogy kikapcsolódj, feltöltődj a túrázáson kívül?
A barátaim. Abszolút, ők zseniálisak ebben, vagy lehet, hogy csak számomra. De van egy olyan közösségem, ami én azt gondolom, hogy megismételhetetlen. De hogy ez, tudod, ez nyilván olyan, mint mindenkinek az anyukája, apukája, és a családja, hogy nyilván az én nagymamám csinálja a legjobb töltött káposztát, bárki bármit mondhat. És hogy a baráti közösségem is lehet, hogy ezt én látom őket, vagy én nagyítom fel őket, de számomra ők annyira különlegesek, és mindig tudnak adni valamit, amikor szükség van rá. És velük például, akár mondjuk visszatérhetünk a túrázásra, de csak egy közös sörözés, vagy akár egy ebéd, vagy jó, most fussunk össze társas játékozni. Nagyon sok minden. Egy jó beszélgetés.
A hallgatóknak amúgy ismerős lehetsz, mivel hogy cserkészkedsz is, és talán a cserkész fél órában régebben meg is szólaltál, meg tudom, hogy az egyik beszélgetős műsorunkban pár évvel ezelőtt a betlehemezés kapcsán is vendég voltál. Most a cserkészet mennyire fér bele az életedbe?
Ezt biztos hallgatni fogják otthoni cserkészek is. Sajnos csapatszinten már nem nagyon. Uh-huh. Azt vettem észre, és ezt nagyon sajnálom. De hogy ez azóta egyre kevesebb, mióta elkerültem az egyetemre. Hogy csapatszinten nem. Inkább kerületi és országos szint az, amiben többet benne vagyok. Vagy több mindent csinálok.
De ez mit jelent, hogy kerületi és országos? Tehát, hogy ezt hogy képzeljem el?
Ugye a Magyar Cserkész Szövetség egy jó nagy szervezet, ami különböző kerületekre van osztva, ilyen cserkész kerületekre, ami azért időnként változik, de nagyjából igyekeznek egységesíteni, és azáltal, hogy elkerültem Nyíregyházára, egy másik cserkész kerületnek a közelébe is kerültem, ahol különböző feladatokat tudtam ellátni, ami a legjelentősebb talán az a vezetőképzésekben való részvétel, ezt bármilyen pozícióban mondjuk, illetve voltam csapatmentor is a Magyar Cserkész Szövetségen belül, szintén a keleti, a 9. kerületnél, ahol pedig a különböző csapatokkal tartottam a kapcsolatot, pedagógiai fejlesztéseket végeztünk, kis csapatmenedzsment, különböző felmérések, összerázó kis hétvégéig. Hát éppen amire igényük volt az adott csapatoknak.
Bánod, hogy most nincs elég időd rá, vagy teljesnek érzed azért magad, és a harmónia rendben van az élet minden területén?
A cserkészet egy olyan tevékenység, amennyiben végtelen időt bele lehet tenni gyakorlatilag, szóval, hogy soha nem lehet azt mondani, hogy oké, most ez teljes, és megelégettem ezzel. A magam szintjén meg tudok elégedni. Nyilván azt sajnálom, hogy a csapatból egyre kevésbé, vagy hogy így egyre kevésbé kiesek, de hogy nem is vagyok otthon. Szóval nem azért, mert nincs kedvem, hanem mert hogy nem is
most megmondom. És lehetőség.
Biztos lenne, vagy hogy lehetne találni, csak ilyen kicsit kényszeresnek érezném.
Főleg így, hogy Budapesten élsz, és a ceglédi csapatnak voltál a tagja, így azért valóban a távolság.
Az fontos, hogy én a szívemmel és a lelkemmel még mindig ott tartozom, vagy szeretnék. Szóval, hogy bárki kérdez, én a ceglédi Kossuth Cserkész csapatnak a tagja vagyok.
Na hát ezt jó hallani.
Oda fizetem a tagdíjat is, ott az alma máterem is, hogy... Ceglédiek hírnevét igyekszem vinni mindenhová.
Lassan a műsoridő végéhez közeledünk, de én még annyit szeretnék tőled kérdezni, illetve megkérni rá, hogy akik most egyetemi felvételi előtt, jelentkezés előtt állnak, és az egészségügyi karon gondolkodnak, egészségügyi szakmában szeretnének elhelyezkedni, nekik mit tanácsolnál jövőre nézve, hogy te ugye már benne vagy a szakmában, és azért látod a dolgokat.
Volt egy ismerősöm, akinek az első válasza erre az lett volna, hogy fussatok, bolondok. Szerintem fontos, hogy utána nézzetek, hogy ezen belül mit szeretnétek. Ismerjétek magatokat eléggé ahhoz, hogy ne feltétlenül az egyetemen derüljön ki, hogy ti ezt nem bírjátok, mert ez egy baromi nagy csalódás azért kiesni, mert nem tudom, elájulsz a vérlátványától. Szóval, hogyha rosszul vagy egy vérvételen, akkor nem biztos, hogy ez egy jó hely bármilyen szinten, de akármilyen az is lehet. Mert hogy itt is vannak ilyen egészségügyi menedzserek, például szervezők, akik ebbe az irányba mennek, az egészségügyi mérnök is lehet egészségügyi is. Szóval érdemes utána járni ezeknek, hogyha az egészségügyön belül szeretnétek bármit. És ez nyilván még fontos, hogy a hivatástudat az így lehet, hogy ebben fontos, mert hogy enélkül könnyű kiégni, és ha az ember ebben kiég, akkor a kollégákkal is nehezebb lesz, meg a betegekkel is nehezebb lesz, mert hogy akkor teherként megy be az ember dolgozni. Szóval amit mondtam én is, hogy ezt úgy érdemes csinálni, hogyha szereted azt, amit csinálsz. Mert ha kiégsz, akkor előbb-utóbb ezt hazaviszed, és ha hazaviszed, akkor ez így kihat minden másra is, nem csak a munkára. Úgyhogy igen, tanuljatok, ez jó dolog.
Én nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és nagyon sok érdekes dolgot tudtam meg így tőled a hivatásod kapcsán, meg erről még bőven lehetne itt beszélni, úgyhogy lehet, hogy majd még máskor is szentelünk alkalmat, hogyha van kedved.
Mindenképp remélem, hogy legközelebb akár ez személyesen is megvalósulhat.
Igen, most én is igyekszem főképp telefonos interjúkat készíteni, nem személyesen. Készülnek a riportok. Én azt kívánom, hogy továbbra is találd meg ezt az egyensúlyt, és légy ilyen pozitív, mint most, és el tud engedni, ha esetleg valami rosszul sikerül, és ne vedd magadra, mert nyilván nagyon látszik, hogy lelkiismeretes vagy, és oda teszed magad, ez nagyon jó hallani, hogy ilyen fiatalon is, és ennyire tudatosan csinálod azt, amit csinálsz. Azt kívánom még, hogy vigyázz magadra, és bízom benne, hogy majd tudunk személyesen is leülni, beszélgetni, még egy hasonló jó riportot készíteni ebben a témában, illetve még a cserkészetről is lehetne bőven mit beszélgetni, magáról az El Caminóról is. Bízom benne, hogy egyszer majd egy olyan riportot is készítetek veled, amikor már túl vagy az El Caminón.
Majd meglátjuk, majd visszatérünk erre akkor.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig jó rádiózást kívánok, ne kapcsoljanak el az FM 88,3-os MHz-ről.
Csevegő. Ismerősök innen és túl, Ceglédről és túl. A Mária Rádió ceglédi adásának beszélgetős műsorát hallották. Szerkesztő riporter Cigány Elizabeth.